3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak, akiről ma beszélni fogunk, Károlyi Mihály. De hát miért beszélünk róla? Hát annyit beszéltünk már róla az elmúlt évtizedekben, meg korábban is. Annyi vita volt, úgy tűnik, mint ezek a viták elültek volna, de mégis az embernek van olyan érzése, de lehet, hogy csak annak, aki nem tartozik sem, hát hogy mondjam, csak a történészi, vagy bármiféleképpen tudósi körökbe, ahol az ő személye előkerül, és akkor mindenféle tisztázó, vagy tisztító folyamatokon megy keresztül. Szóval, aki nem forog ezekben a körökben, úgy érzi, hogy Károlyi személyiségét a több eldöntött vita után is nagyon nehéz élesben látni. Vagy itt az embernek eszébe jut Robert Capa-nak az egyik önéletrajzi műve, az a angol cím, hogy Slightly Out of Focus. Tehát, hogy kicsit homályosan, kicsit a fókuszból kimozdulva. Az ő fotói egyébként a normandiai partra szállás fotói, csupa ilyen elmozdult kép, amik egyébként a selejtek voltak, csak hát a többi az megsemmisült, úgyhogy ebből lettek a világhírű képek, aztán végül is a Slightly Out of Focus képekből. És hát Károlyi Mihállyal kapcsolatban is van egy ilyen érzés az embernek, hogy vagy az egyik oldalra sodródik, tehát ugye ezt ismerjük, a hazaáruló, az antant, vagy éppen a itt államokat alapító egykori monarchiabeli nemzetiségeknek a kiszolgálóját, a ostoba sztálinistát idézik föl, vagy pedig a másik oldalon egy olyan tiszta lelkű embert, aki hát gyakorlatilag a földosztásával, a demokratikus elveivel szinte megelőzte korát, és rettentő igazságtalanság érte, amikor ugye Rákosi megérkezésével Moszkvába félreállították, és csak egy párizsi nagykövetséget kapott. Szóval, hogy több járt volna neki. Hát azt gondolom, hogy Palinak kéne kezdeni. Parancsolj!
Hát Károlyi Mihály mindenek előtt egy mítosz. És mint történelmi személyiség, és mint szoborba öntött szimbólum, ugye a nevezetes 70-es években Varga Imre által megformált Károlyi szobor, és annak aztán az eltávolítása 10-valahány évvel ezelőtt, és helyébe Tisza István szobrának újra installálása, bemutatja azt a fajta polarizációt, ami a magyar történelmi emlékezetet végzetesen jellemzi, és egyre erősebben, egyre felerősödőben jellemzi. Ha valaki Károlyi bármifajta pozitívumát emlegeti, akkor elég könnyen el lehet helyezni a hazaárulók, a Lipsik, a defetisták táborában. Ha valaki Károlyit kritizálja, akkor meg el lehet helyezni, hogy így vagy úgy, implicite vagy explicite, mégiscsak az ellenforradalom ügyét szolgálja. Károlyinak egyébként szerencsésen volt egy felesége, maga is arisztokrata, Andrássy Katinka, nála jóval fiatalabb, 17 évvel fiatalabb, és aki túlélte, és aki, ha bár az életben nem volt hűséges hozzá, ez egy nagyon érdekes személyes regény, ami nem érinti az emlékezet küzdelmeit, de halála után mindent megtett azért, hogy Károlyi Mihály az akkor örök életűnek tekintett Kádár rezsimben felmagasztosodjon azzal a szobor alakká, amelyé végül is lett.
Ő járt haza, azt tudom, és a Károlyi palota egy szárnyát meg is kapta a magyar kormánytól. Ott lakott. Igen. És emlékszem, egy kolléganő mondta, hogy járt nála a interjúnál, és azt mondta, hogy képzeld el, le kellett térdelnem elé, mert ült egy ilyen hát ilyen hatalmas nagy karosszékben, és akkor nem lehetett egy színben vele egy újságíró, hanem így elé kellett érdelni, és akkor emelni a mikrofont. Ez csak egy kis nüansz a dologhoz. Parancsolj, bocsánat, hogy félbe szakítottalak.
Hát igen, jellemző. Andrássy Katinka nagyon szép nő volt, modellként is dolgozott, amikor nem volt elég pénzük. Tisztában volt a szépségével, tisztában volt azzal, hogy mindenki imádja. De maga Károly sem volt egy utolsó ember. Ugye az igazi rágalmazó mitológia az ugye Tormai Cecil-től, a Bújdosó könyvből van, és a mai magyar köztudás leginkább a Bújdosó könyv Károlyi képét, ennek a gyáva, aki Tisza István megvert kardpárbajban, aki nem tud beszélni, aki elárulja a hazát, aki teljesen tehetségtelen, stb. Ez uralja. Tehát a Bújdosó könyv van egy nagyon népszerű könyv. Tormai Cecilnek egyébként vannak sokkal jobb művei, bár igazi remek művei nincsenek. Szecessziós, túlfűtött és elfojtott erotikától belakott önéletrajzi jellegű nosztalgikus könyvei vannak. A Bújdosó könyv mégis, mivel gyűlöletet szabadít fel, egy olvasható és végtelenül expresszív stílusban, ezért nagyon hat, és nagyon kihat a Károlyi értékelése. És paradox módon megakadályozza azt, hogy Károlyiról akár reális szavakat is mondjunk el, mondjuk akár az emberi fogyatkozásairól, mondjuk például az erkölcsi tartásáról 45 után. Az biztos, hogy egy nagyon különleges sors a Károlyié, egyrészt egy nagyon kiváltságos sors, hiszen az egyik legfontosabb magyar történelmi család sarja volt, és nem mellesleg az egyik leggazdagabbé. Másrészt amiatt, hogy ez a család nem csak hagyományosan történelmi, hanem a történelem nagy színpadára már a magyar történelem egyik legfontosabb eseménye, a második Rákóczi Ferenc által vezetett kuruc felkelés vezeti föl a családot, amelynek ugye a lezárulását Károlyi Sándor végzi, és aki azért, mert megköti a szatmári békességet, egyrészt hatalmas birtokokat, grófi címert kap, és nem is akármilyet, 11 gyöngyös aranyrang koronát ábrázolott a szokásos 9 ágú helyett. Másrészt ugye egy negatív fekete szint, ami azóta is ugye a Labanc nevet ragasztja a Károlyi Sándor által követett politikára. De nagyon izgalmas maga Károlyinak a közvetlen felmenői is. Édesapja is Károlyi, édesanyja is Károlyi, elsőfokú unokatestvérek, de a teljes rokonság, vagy a rokonság a teljes magyarországi és erdélyi arisztokráciát magába foglalja. Tehát unokatestvére például a regényíró és külügyminiszter Bánfi Miklós, és vannak francia rokonok. Magának a Károlyi családnak a Kedorszén volt kicsi palotája. 1848-ban a dédapja, Károlyi István, ugye, aki Újpestet megalapította, ugye a ma Budapest részét képező Újpestet, huszárezredet állít föl. Anyai nagyapja, Károlyi Ede, szabad kőműves létére, ugye a zempléni Radványi kastélyban hálaadó misét mutat be az osztrákok Königgrätzi vereségének a hírére. Nagyapja az Széchenyi barátja volt, Károlyi György. De a legfontosabb rokon Zichy Karolina grófnő, aki engesztelhetetlen gyűlöletet táplált a Ferenc József iránt, nem véletlenül, mert mondjuk erről Károlyi Mihály visszaemlékezései tapintatosan hallgatnak, nem csak Károlyi Györgynek szült gyerekeket, hanem a mártír magyar miniszterelnöknek, Batthyány Lajos grófnak is, akinek egyébként a törvényes felesége a nővére volt, híres szépség volt mind a kettő, sőt, a számüzetésben a komáromi hősnek, Klapka Györgynek is. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes családi viszony és családi hagyomány, aztán maga az is, hogy ugye Károly tényleg kitagadják 1919 után a magyar történelemből, elveszíti a birtokait, egy teljes koncepciózus, tehát a koncepciós pereket nem 45 után találták föl. A Károlyi Mihály vagyonától és becsületétől megfosztó vagyoni per, az is egy koncepciós per volt, nagyon nehezen is találtak rá bármiféle jogalapot, de működött az arisztokrata szolidaritás. Tehát az ő féltestvére, ugye édesanyja korai halála után édesapja elvette egy másik arisztokratát, és az ebből a házasságból született Károlyi József gróf, az legitimista volt, politikai ellenfele Károlyi Mihálynak, mégis szenvedélyesen szerette, és titokban, bár ő kapta meg a Károlyi birtokok, Károlyi hitbizomány nagy részének a javadalmait, támogatta a testvére gyerekeit, ő fiatalon halt meg. Az, hogy 45 után mit csinált és mit nem csinált, szintén egy nagyon érdekes történet. Az biztos, hogy nem nagyon lelkesedett a nyugati demokráciákért, ő egy klasszikus fellow traveler volt, utitárs, aki úgy érezte, hogy ő megmondta, ő mindig az igazság oldalán állt, de már idejét múlta, amikor megérkezett, a kommunisták sem akarták, talán tartottak attól, hogy hiába társutas, mégis önálló, és ezért a sokkal kevésbé tehetséges Tildy Zoltán mellett döntöttek, és fel is őrülték. Maga Károlyi egyébként szintén védte a fordulat évében is a Rákosi rendszert, csak amikor barátját és fiatal kedvenc politikusát, Rajk Lászlót elintézték ocsmány módon, akkor szakított Károlyi Mihály a rendszerrel, és végső soron számüzetésben halt meg, halála kisbetűs hír volt 1955-ben. Nagyon érdekes, hogy azokat a politikai barátait, akik őt nagyjátették, leginkább Jászi Oszkárt már 1920-21-től kezdve cserben hagyta. Jászi Oszkár ugyanis szocialista volt, de sohasem nyitott a kommunizmus felé, és a totalitáriánus, diktatórikus jellegét a kommunizmusnak kezdettől fogva felismerte. De mégis annyi szenvedéllyel ragaszkodott Károlyihoz, hogy azt írta a Károlyi Sphinx neve című cikkében, hogy Károlyi Mihály az államfő megsemmisülhet, de Károlyi a legenda nem. Tehát, hogy valahol itt van ennek a Károlyi kultusznak a kiinduló pontja, hogy olyan erős és olyan intenzív reményeket testesített meg, és testesít meg bizonyos értelemben, bár egyre halványodóban ma is a köztársaságnak egyfajta demokratikus és liberális és az egyenlőséget előmozdító politikai közösségnek lett ő a szimbóluma, amelynek egyébként soha nem tudott volna megfelelni, de amelynek a képviseletére, vagy megjelenítésére egyfajta zászlóhordozó mi voltának a betöltésre alkalmas volt, hiszen ő volt az a nagy gróf, az a elérhetetlen magasságokban leledző arisztokrata, aki leszállt, megtagadta osztályos társait, a feudális magyar társadalmat, és elkötelezte magát a magyar progresszió mellett. Éppen ezért nehéz a bírálata is, hiszen akkor ez a fajta mítosz, ez a progresszív mítosz is veszélybe kerül.
Gyuri, azt egyébként azt tanították nekünk, hát aztán majd Pali kijavít, hogyha rosszul mondom, hogy ő tulajdonképpen elég sokáig egy hedonista gróf életét élte fiatalon, tehát nem sok köze volt a politikához. Azt hiszem, hogy Nagy Endre írta is a Kabaré regényében, hogy egyszer kirúgta, mert olyan pökhendi hangon beszélt vele, hogy hát ez egy mutatványos, egy kabarettista, egy senki, hogy nem adott neki jegyet. Na most ez az ember aztán a 10-es években elkezd politizálni, megjár különféle pártokat, de egészen 16-ig állítólag nem volt a politika élvonalában, és csak utólag 1918-ban lett népszerű, hát azzal a programmal, amit Palics mondott, és hát onnan indul az a történet, ami miatt az ő nemzetárulása egyáltalán szóba jöhet. De most a szó Gyurié.
Hát nem Károlyi Mihály volt az első, aki osztályából azért ki tudott látni, mert Batthyány Kázmér gróf még 47 végén, 48 elején igen kedvező körülmények között ajánlotta föl a birtokait a jobbágyainak. Az más kérdés, hogy aztán a jobbágy felszabadítás az ezt a gesztust eltörölte. De hát azért Batthyány Kázmér igazán jelentős személye, és jelentősebb, mint Károly Mihály a magyar történelemnek, mert ő találta ki Kossuth Lajost, és ő finanszírozta a követté választását, stb. Tehát, és aztán az utolsó külügyminisztere volt 49-ben Kossuthnak, úgyhogy azért voltak ilyen jobb grófok is, többen is voltak. Károly Mihályról az a nagyon jó hírem van, hogy nem volt ideje és alkalma igazi gonoszságot elkövetni. Ez a magyar politikusok nagy részére nem igaz, és aki egy kicsikét hatalomba tudott maradni, az előbb-utóbb hát bizony szörnyű dolgokat művelt, főleg a 20. században. Ugye Károlyról barátom Argócsi István kötötte a lelkemre, el nem ulasszam megmondani, hogy amikor a véderő vita volt, az a nevezetes, akkor este mindenki elment a kaszinóba, Károly is elment a kaszinóba, és nem fogadta el Tisza kezét, amint Tisza mérhetetlenül meg volt rökönyödve, hogy nem. Hát az, hogy politikai ellenfelek, vagy mit mondanak a parlamentben, hát az a magánéletre, meg egyáltalán erre a körre nem jellemző. Lett is párbaj, teljesen mindegy. De Károlyinak nem volt lehetősége igazából csinálni semmit. Hát amikor széthullik a monarchia, hát akkor az van, ami van. Hát egy teljesen dezintegrálódott hadsereg áll a rendelkezésére, illetve nem áll a rendelkezésére. És hát abból nagyon nehezen lehetett csak valamennyire később, 19-ben már a kommunisták alatt valamennyire működőképes hadsereget összeeszkábálni, és ráadásul ez a monarchia hadserege volt, amelyik sok nemzetiségű hadsereg volt, tehát külön magyar ezredek meg századok nem is voltak. Tehát lehetetlen helyzetbe kapott névleges hatalmat, és hát azzal nem lehetett élni, úgyhogy semmi rosszat nem csinált.
Hát amit itt fölrónak neki, ahogy olvasom, az egyik ugye a hadseregre vonatkozik, mert még a 18-as honvédelmi miniszter Szurmai Sándor döntött úgy, ha jól látom, hogy egy új hadsereget hoz létre, aztán 19-ben jött ez a Linder Béla, aki közölt, hogy nem kell ide hadsereg többé, és akkor feloszlatta, ami volt, az egyébként nem nagyon lelkes magyar hadsereget, és akkor hát itt az egyik vád, Károly letartóztatta Szurmait, illetve az Antant kérésére ugyanazt tette August von Mackensen német tábornaggyal, aki egyébként Erdély védelmében sokat tett, és a tábornagyot ki is adta az angoloknak. Ez volt az egyik vád ellen, a másik pedig a mérhetetlen naivitása és hite a Wilsoni elvekben, meg az Antant ígéreteiben. Tehát gyakorlatilag tökéletesen alkalmatlan volt politikusnak és vezetőnek.
Hát más is. Ugyanolyan helyzetben lett volna. Bocsánat, Pali.
Hát na, itt halmozódnak a mítoszok. Itt halmozódik az a fajta továbbélő nagyra vágyás, hogy ha nem lett volna Károlyi, akkor minden úgy ragyogna, mint ragyogott az előtt. Csak hogy ezzel a koncepcióval minden hibázik. Egyrészt, hogy ragyogott az előtt? Nem volt önálló magyar hadsereg, Gyuri is említette a véderő vitát. A magyar ellenzék folyamatosan fúrta azt, hogy az osztrák-magyar monarchia hadseregét megerősítsék. Önálló hadsereget kívántak. Pedig tudták, hiszen 1848 példája az volt, hogy Magyarország történelmi integritása, azaz, amit ma közkeletően úgy nevezünk, hogy Nagy Magyarország, nem lehetett volna fenntartható. Hát senki nem gondolja, nem gondol bele arra, hogy a hazai románoknak kevesebb, mint 10%-a beszélt egyáltalán magyarul vagy értett. A hazai szlovákságnak a 20%-a. És Erdélyben többségbe volt a románság. Nem csak Erdélyben, hanem az elcsatolt Parfümmal együtt vett Erdélyben is. Túlnyomó, abszolút többségbe volt a románság. Ezt valahogy elfelejtjük. És hogy miért jött Mackensen? Azért, mert a magyarok nem tudták megvédeni a saját határaikat. Ez egyébként ismétlődik 1940-ben, amikor felvonulnak a magyar csapatok, hogy kikényszerítsék Erdély visszaadását, de közben a vezérkarjak, a tisztek tudják, hogy a magyar hadsereg egy összeütközés esetén bizonyosan alul maradna a román hadsereggel a román hadsereghez képest. Mindenki elfelejti, Szurmai nem, ő tudta, hogy 4 év háborúja után egész egyszerűen senki nem akart harcolni. Károly egyébként ugye 1918. október 31-től 1919. március 21-ig volt hatalmon, 4-szer tett kísérletet a hadsereg újjászervezésére. Bizonyos értelemben a Károlyi uralom az a megújuló kudarca egy anarchiába süllyedt országban arra, hogy legyen katonaság, de a katonák semmit nem akartak már. A frontról több mint 1 millió katona érkezett haza. Ezeknek kevesebb, mint 1/3 érkezett szervezett körülmények között haza, és akik szervezetten érkeztek, azok is csak azért alakulatszerűen érkeztek haza fegyelemben és fegyelmezetten, mert tudták, hogy halálos veszély fenyegeti őket, ha keresztül mennek a mai Szlovénián, Horvátországon, Ausztrián, hiszen megtörtént az, hogy magyar katonákat vertek, öltek Fiuméban, a mai Riekában, vagy akár a bécsi pályaudvaron, vagy a Karsztokban, és amikor hazajöttek, akkor szétszélettek. Mindenki ment haza, hogy lássa a rég nem látott feleségét, vagy feleségül vehesse a menyasszonyát. Tehát a házasságok az égbe szöktek. Tehát, és 9 hónappal később demográfiai csúcs volt. Hogy irigyelné a mai kormány, meg a mai magyar társadalom azt a fajta gyermekáldást, amivel a magyar földműves, a magyar paraszt, mert természetesen a legszegényebb rétegek viselték, és ők voltak a legközömbösebbek azzal a valóban hamar realitássá vált veszéllyel, hogy itt az utódállamok mindent megszállnak. Tehát a Székely hadosztálynak, a legendás Székely hadosztálynak a krónikása egy abszolút Károlyi ellenes, abszolút, fehér, reakciós, nacionalista Kóri Endre leírja, hogy a Parfümban azt mondják a földművesek, hogy mi nem megyünk, jöhetnek a románok. Menjenek azok, akiket eddig felmentettek. Tehát Károlyinak objektív okból sem lett volna lehetősége hadsereget szervezni. Minden ezzel szembeni állításnak nincsenek tárgyi alapjai, hanem hotelből ragyogtatott elmélkedések, és pont az, amit én is szerettem csinálni 30-40 évvel ezelőtt, amikor kis katonákkal, ólom katonákkal játszottam, és hát természetesen akár 4-5-ször nagyobb hadsereget is le lehetett az ólom katonákkal győzni. Nem lehetett. Magyarországot körbevették az utódállamok seregei, amelyek, mivel sikeresen intézték el azt, hogy ők a győztesekhez soroltattak, kaptak pénzt, paripát, fegyvert, és főleg szenet és élelmiszert. A Mackensen ügy például tipikusan olyan ügy volt, hogy Károlyi nagy becsületességgel lehetővé tette, hogy a Mackensen hadsereg szinte érintetlenül vissza tudjon vonulni, át tudjon Magyarországon vonulni, egyedül a fővezér letartóztatása volt annak az ára. De Németország megkapta a Mackensen hadsereget, visszakapta, pontosan azért, mert a magyar kormány ezt megtette, abban a reményben egyébként, hogy a Németországból szénszállítások lesznek, hogyha már ilyen konkrétan belemegyünk az ügybe, hiszen akkor a szén minden volt, mint ma a földgáz. Körülbelül hasonló szituáció volt, csak sokkal élesebben, mint az ukrán háború kitörésekor. Az energia hiányzott, a szén volt a fűtés, a közlekedésnek, a világításnak, mindennek az alapja. Tehát el sem tudjuk képzelni azt az elkeseredést, azt a nyomort, amelyben Károlynak bizonyítania kellett. Valóban nem volt egy political animal, és ilyen értelemben akaratszegény is volt, tehát szívesebben üldögélt az otthon körben, Karintival sakkozott, és bizony mattot is kapott. Korábban nagy kártyás is volt Károly, ez tény és tagadhatatlan, de erről a felesége leszoktatta. De nem volt tehetségtelen politikus, csak a számításai nem jöttek be, illetve olyan nagy volt az ellenfél propagandája, hogy őt is magyar nacionalistaként könyvelték el, de nem csak őt, az utána jövőt is. Arról szóltak Bécsben, ahol ugye az Antant, tehát a győztes hatalmak képviseletei nagyobb számban voltak jelen, Párizsban, Londonban a hírek, hogy Tisza István, vagy Károlyi Mihály, vagy akár Kumbéla egyre megy. Mindegyik a magyar integritást akarja, az egyik reakciós módon akarta, megbukott, ez volt Tisza, jött Károlyi, aki arra hivatkozott, hogy ő francia barát, de igazából ő is egy megveszekedett magyar nacionalista. És aztán itt van Kumbéla, aki a bolsevizmust hangsúlyozza, de igazából ő sem akar semmi más, mint visszaszerezni Pozsonyt és Kolozsvárt. Tehát egy hatalmas elszigeteltségben volt az ország. Nem lehetett jobb politikai teljesítményt nyújtani, lehetett volna talán egy reálisabb dolgot csinálni, ezt utólag nehéz megmondani, és főleg nehéz azt a politikust elképzelni, aki Károlyi helyébe ülhetett volna. Aki jött Károlyi után, Horthy Miklós mit csinált? A teljesítési politikát, mindenbe belement. Feloszlatta például, ezt máig senki nem hangsúlyozza a Horthy életrajzírók közül, a Székely különítményt. Megsemmisítette azt az egyetlen fegyveres erőt, amely soha nem tette le a fegyvert a románok előtt. Valószínűleg egyébként helyesen tette. Csak hogy míg Horthy neve fényesen ragyog a magyar nacionalizmus felhőkelteli egén, addig Károlyé az ugye, mint az árulóé van, kikergetve a felejtés, illetve a megátkozás sivatagába. Ez egy teljesen hamis kép, de úgy tűnik, hogy olyan ez a magyar emlékezet politika, mint amikor éjszaka a megoldhatatlan gondok után az álomba menekülünk, és ott minden lehetséges. Az is, hogy Károly nélkül esetleg megmaradt volna Nagy Magyarország. Nem maradt volna meg.
Gyuri? Hát a bűnbak képzés az folyamatos, ugye. Hát Kossuth kijelölte bűnbaknak Görgeit, leárulózta. Károly sem tehetett mindarról, ami következett. Hát ő is kiváló bűnbaknak. Hát valakit, vagy valakiket, hát ki kell jelölni bűnbaknak, ez így szokott menni. De mondjuk a Hit illúziók nélkül című memoárkönyve, amit annak idején nagy érdeklődéssel olvastunk, hát el lehet ma is olvasni, nem arról van szó, és hát nyilván volt naivitás benne. Hát ő már a világháború előtt azért Oroszországhoz, a cári Oroszországhoz próbált közeledni, mert fölmérte, hogy itten, hogyha Európa esetleg ellenünk van, hát valahol támasztékot kell keresni. Tehát tulajdonképpen ez az elsődleges belátása, és az, hogy ő aztán szimpatizál a kommunizmussal, hát ez már egy másodlagos dolog. Nem is kell nagyon komolyan venni. De van egy egészen különleges írásműve, amire most fölhívom a figyelmet, ugyanis majdnem remek mű, a Ravelsky című drámája.
Ja, igen.
Ezt 1927-ben írta, el is költözött Párizsból Londonba, mert hát otthon a háromszobás lakásban a gyerekek miatt nem tudott rendesen dolgozni, erről van levelezése Andrássy Katinkával, a felesége, mindegy. És a Hubay Miklós, aki hát azért értett hozzá, mert ő is írt néhány jó darabot azért, remek műként írja le, ami egy picit túlzás, de az ötlete a szenzációs. az alapkonfliktus. Arról szól, hogy van egy ország valahol, és ott van egy párt, Ravelszky vezeti a pártot, és hatalomra akar jutni, és hát forradalom útján lehet csak hatalom jutni, és a forradalmat úgy lehet kirobbantani, hogy azt mondják, hogy merényletet követtek el Ravelszky ellen. Na most valóban elkövetnek merényletet, de azt mondja a párt, hogy meghalt. De nem halt meg a Ravelszky, hanem titokban emigrál. Nem sokan tudnak róla, hogy emigrált. A párt győz a forradalomban, berendezkedik, természetesen reakciósá válik. Ravelszkyt azonban kínozza a honvágy, hazamegy, és éppen akkor érkezik, amikor az ő mauzauleumát avatják. De azt mondja a Ravelszky, hogy ennyi, itt vagyok én. Hát mire ugye elviszik az őrültek házába, elő van készítve az őrültek háza is, és hát meg is kell ölni a pártvezetőségnek ahhoz, hogy valahogy rend legyen az országban. Nagyon jó ötlet, hát politikai krimi tulajdonképpen, de hát remek dolgok vannak benne, remek szituációk, például az, amikor emigrációban van a Ravelszky, és hát nem csak ő érez honvágyat, hanem az ellenségei is. Az ő pártjának az ellenfelei is, akik szintén emigrációba kényszerültek. Egy baja van, amitől nem remek mű, hogy Károlynak nincsen humora. De az ötlet maga, hát színpadért kiállt, előadták, hát nem nagy sikerrel valamikor, 60-es, 70-es években, de egy humorral rendelkező drámaírónak ebből az anyagból kéne egy szenzációs, groteszk tragédiát írnia, és akkor gyarapodnénk egy nagyszerű
drámában. Ismerünk egyet, a Pali, igaz? Ismerünk egyet.
Én nem ismerek ilyet, aki ezt megírná. De jó. Majd talán egyszer valaki.
Jó, a másik, ugye a legnagyobb vád, ami a mazárulás implikálja, ez a Szozdevetnek való hatalom átadás. Ez a VIX-jegyzék után, amikor a Párizsi Béka konferencia döntését ismertetik, és a kormány lemond, mármint a magyar kormány. És akkor a Szozdemek egyesülnek a kommunistákkal, a történet ismeretes, illetve elterjed egy olyan hír, hogy a hatalomátvételi proklamációt Károly Mihály aláírta. Ez egyébként szívósan tartja magát minden cáfolat ellenére. Ez az egyik dolog. A másik, Gyuri említette azt, hogy hát az ő Moszkva barátsága, vagy kommunista barátsága nem volt teljesen átgondolva. Ezt Gyászi Oszkár kicsit másként látta, mert ő azt mondta, hogy te teljesen meg vagy zakkanva, vagy nem ezekkel a szavakkal, amikor az orosz vallás befolyása alatt állsz. Az orosz vallás ugye a bolsevizmus. És nagyon szerette a barátját, de ezt azért nem bocsátottam meg neki, és soha egy másodpercig nem értett vele egyet. Abban sem, hogy mondjuk Benes megbízásából tárgyalt Sztálinnal a Kárpátalja ügyében, de mondjuk ezek csak egy ilyen közvetítések. Tehát itt a kérdés az, hogy mennyire volt átélve, meg gondolva az ő kommunistasága, mennyire volt ebben egy gróf túlzása, túljátszása, túldobása?
Ez egy érdekes és sokat vitatott történet, hogy mi vezetett a bolsevik hatalom átvételhez. Az én interpretációm, amit a forrásokból ki tudok olvasni, az elsődleges tényező az a hazavédelme, ez a patriotizmus. Károly ugyanis egyetlen egyszer nem adott olyan nyilatkozatot, amely a történelmi Magyarország területi integritásának a kérdését érintette volna, addig, amíg ő hatalmon volt. Akkor sem adott, amikor már látta, hogy a győztes hatalmat átverik, semmivel veszik, és nem törődnek vele. Bizonyos értelemben, és hűséggel ahhoz, amit egyébként Gyuri említett, ő azért bízott a bolsevikokban, mert hogyha nem lehet bízni a nyugati hatalmakban, ha Wilson szava, ugye a pacifista Amerika elnöki, aki győzelem nélküli, tehát nem imperialista békét hirdetett vagy ígérte, amiből aztán semmi nem vált valóra. Tehát, hogyha Wilson szava nem ér semmit, akkor jöjjön Lenin. És akkor a bolsevik csapatok segítik helyreállítani azt a fajta természetes egységet, melyet ő nem nacionalista kategóriákban, ekkor már korábban ő egy szenvedélyes nacionalista volt, hanem mint egy racionális gazdasági és kulturális egységet képzelt el, hasonlóan egyébként Jászi Oszkárhoz. Tehát a március 21-i hatalom átadásnak azért ez az egyik legfontosabb kontextusa, és a kommunisták hitelének, hát kezdetben még Herceg Ferenc is reménykedéssel foglalta az, hogy ők aztán hadsereget szerveznek, és a szovjet szövetségben kiűzik a román bojárokat, meg a cseh imperialistákat, stb. A tények azt mutatják, hogy bármilyen internacionalista meg egyéb szöveg ellenére megkísérelték, és bele is törött a bicskájuk, bár a Felvidéket ugye visszafoglalták, de a Kumbéla rendszer bukását nem a belső ellenállás, nem Horthy, hogy is mondjam, darutollasai hozták el, hanem a megvetett román hadsereg, a szőrös talpú románok, ahogy szerették nevezni őket, győzték le azt a hadsereget, azt a vörös hadsereget, amelynek élén egyébként fiatal századosoként, alezredeseként, vagy akár főhadnagyokként a későbbi Horthy tábornoki karnak a színe virágja állott. El tudjuk képzelni, hogy Tójai Döme, aki ugye oly hírhet szomorúságú nevezetességre tett szert 1944. március 19-e után a tanácsköztársaság felderítésének volt vezetője. Wert Henrik, aki úgy szorgalmazta Magyarország hadba lépését Szovjetunió ellen 1941. júniusában, a szolnoki hadseregcsoportnak volt a románokkal szemben a vezérkari főnöke, és egyáltalán nem sietett azért, hogy a csapatait Kumbéla ellen fordítsa. Tehát, hogy nem a nemzeti ellenállás, hanem a románok szüntették meg ezt a dolgot. A Károlyi koncepció akkor, amikor ő hatalmon volt, az volt egyértelműen, hogy azért adja át a hatalmat, mert ő kifogyott az eszközeiből, eleinte bízott abban, de a szociodemek átverték, hogy maradhat köztársasági elnök, nem maradhatott, és aztán látta, hogy ez az álmokfutás előbb-utóbb, de inkább előbb, mint utóbb véget fog érni, és számüzetésbe ment, mert már tudta, hogy ha őt itt találják a bejövő fehérek, akkor az ő életének annyi. Egy nagyon keserves emigráns élet vált rá, magánéleti válságokkal, fiatal gyerekekkel, egy fiatal dicsőségre vágyó feleséggel, aki a testőrtisztjükkel kezdett szerelmi románcba. Egyébként nagyon érdekes a Károlyi.
De azt hiszem, hogy 60 évvel is talán, legalábbis a pletyka szerint.
Hát, sok-sok ilyen dolog volt, a 60-it kevésbé hiszem, de az biztos, hogy Károlyi Mihály szenvedélyesen szerette a feleségét, és ilyen gyönyörű rajzokat lehet a hagyatékában találni, amely a 20-as évekből van, és amelyek, hát, hogy is mondjam, ilyen erotikus helyzetben ábrázolják a valóban szép grófnőt, és egyébként Károlyinak azt az arcát, amelyet felvillantott Gyuri, tehát ezt a magánemberi arcot is, a szenvedő szerelmes férfiét is, gyötrődő férfiét is megmutatják. Tehát ebben az értelemben az a vád, hogy ő átadta a hatalmat, én egyébként azt gondolom, hogy aláírta azt a dolgot. Senki nem cáfolta, ma is figyelmen kívül hagyják azokat az érveket, amiket én többször is leírtam, és lényegében bizonyítékok nélkül a Károlyi kultusz védelmezői azt mondják, hogy nem írta alá. Nagy valószínűsége aláírta, bizonyossága nem tudjuk. Ez természetesen olyan Károlyi kultuszápolók között terjedt el, mint Litván György, aztán Hajdú Tibor, a tények ellene szólnak. Érdemes elővenni a pártörténeti közleményekben Siklós András tanulmányát. Nekem, ha az én könyvemet világosan elolvassák, akkor abban benne van. De ez ilyen értelemben lényegtelen kérdés, de látszik, hogy azért lett katedra kérdés, mert milyen dolog, hogy aláírta. Folytathatnám a sort, csak mivel te is úgy mondtad, hogy mintha ez is a mítosz lenne. Nem, ez egy történelmi kérdés, és történelmi tények döntő többsége oda mutat, hogy sietősen azokban a lázas pillanatokban a magyar történelmnek kevés válságosabb és gyorsabb, zuhatagosabb 36 órája nem volt, mint a Vixi jegyzék megérkezését követő 36 óra, amelynek a végén aztán Kun Béla lett Magyarország de facto vezetője. Az biztos, és ez nagyon nehéz megemészteni a magyar történelembe, hogy a magyar nacionalizmus, a történelmi magyar integritásba megőrzésébe vetett remény vezette mind a hatalmat a kezéből kiengedő, vagy onnan kicsúszni hagyó Károlyit, és ilyen mítoszokat tápláltak azok a szocdemek is, akik összeálltak Kun Bélával, és bizonyos értelemben maga Kun Béla is, aki megígérte, hogy ő majd megmutatja Kolozsváron a barátainak, hogy ő mire képes. Hát aztán nem tudta megmutatni. Tehát ezek olyan mítoszok, amelyeket senkinek nem érdemes fenntartani. Hát amikor a tanácsköztársaságnak kultusza volt, akkor nem volt szabad a Kádár korszakban arra mutatni, hogy mennyi nacionalista, vagy éppen hazafias motívum vezette a Vörös Hadsereg tagjait, és uram bocsán, még a kommunista vezetőket is. A jobboldali emlékezett politikában meg semmi jó nem tapadhat, semmi hazafias nem tapadhat az idegen szívűek, az internacionalistákhoz, természetesen amikor azt mondom, hogy idegen szívűek, ezt idézőjelbe kell érteni. Tehát az ellent egymással küzdő emlékezett politikák az egymásnak feszülő magyar világértelmezésekben sokszor az az érdek, az a közös érdek, hogy a történelmi igazság az homályban maradjon. Egyébként Károly egy nagyon érdekes ember volt, több volt a koncepciója, és kevesebb az akaratbeli tehetsége, mint mondjuk egy Bethlen Istvánnak, vagy akár Tisza Istvánnak. Az akarat, az biztos, hogy nem volt az erőssége. De hogy mítosza, aurája volt, azt akár Íj és Gyulának a Vázlat az emigránsról című munkája is bemutathatja. Tehát azért Károlyi nem akárki volt, intellektuálisan sem. Úgyhogy egy olyan személyiség, aki velünk marad, és velünk kell, hogy maradjon, nehéz ezektől a polarizáló, antagonisztikus mítoszoktól megszabadulni.
Gyuri, még az utóéletéről annyit, hogy ugye özvegyen maradt Andrássy Katinka, és Vanszban, a házukban létesített egy ilyen ösztöndíj programot, és jó páran az én nemzedéktársaim közül énnel meghívattak oda, és akkor ottan hónapokat eltölthettek, meg utazásokat fizetett a számukra fiatal művészeknek, akkori fiatal művészeknek, akik ezzel éltek, és eléggé jókat is meséltek róla.
Így egy nagyon földhöz ragadt kérdés, miből éltek egyáltalán?
Károlyi Mihályék?
Hát igen, gyerekeket neveltek, nagy házat vittek, miből éltek? Mert bocsánat, úgy tudom, a Katinka megírta az emlékirataiban, hogy mindenféle divatlapoknak készített interjúkat, tehát kvázi újságíróként is dolgozott.
Újságíróként éltek, Károlyi előadókörutakat tett Mexikóba, az Egyesült Államokba, volt még egy jelentős pénzalap, amelyet az 1914-es amerikai út során gyűjtött össze Károlyi, és természetesen a családi szolidaritásból. Ne felejtsük el, hogy nincsen annál internacionálisabb szolidaritás, mint az arisztokrata szolidaritás. Festményeket adott el Károlyi nővére, aki igazán szerette, és természetesen juttatott pénzt Andrássy Katinka édesanyja Zicsini Eleonóra is, a lányának, főképpen Andrássy Gyula, a mostohaapa, aki egyébként nagyon szerette Andrássy Katinkát, sőt korábban még a vejét, Károlyi Mihályt is szerette, és ahogy mondom, Károlyi József is, tehát hogy mindig megkapták annak a hatalmas birtok még maradékaiban is tekintélyes jövedelmének egy részét. És aztán 1945 után, mivel a hatalmat nem adta oda neki Rákosi, a köztársasági elnökséget egészen mesés kárpótlást kaptak, amelyből Londonban volt házuk, Párizsban volt. Tehát anyagilag ők tényleg nem láttak soha olyasfajta szükséget, mint mondjuk a közsorsú magyar emigránsok. Hihetetlen egyébként. Tényleg ez a családi szolidaritás. Tehát Pálffy Geraldine grófnő, aki tényleg csak mostohanyja volt Károlynak, megeskedte az édesfiát, Károly Józsefet, hogy mindig is támogatni fogja Károly Mihály gyerekeit. És ez így is volt.
A jobb oldal szemében egyébként egy újabb csapás volt az, hogy 1975-ben Varga Imre szobrát a parlament mellett fölavatták. Nagyon jó szó volt, sokan még emlékeznek rá. Azt hiszem,
ez
hogy...
nagyon jó szó.
Igen. 2012-ben bontották el, és azt hiszem, hogy most Siófokon van, ahol ő született. Na most, ezt most a Gyuritól kérdezném, hogy miért volt jó a Kádár korszaknak, a Kádár rezsimnek, vagy rendszernek az, hogy Károlyt elkezdte, hát hogy mondjam, futtatni ezzel a szoborral?
Hát nagyon kevés arisztokratáról lehetett elmondani, hogy rokon szenvezett volna a kommunista eszmékkel. És még csak zsidó se volt. Hát akkor persze. Hát valakiket ki kell jelölni, nem csak bűnbaknak, hanem haladó hagyománynak is.
Hát egész kultusz csináltak, de volt persze. A Vörös grófnő című film.
Igen. Nem nagyon jó film, bár jó színészek voltak benne persze, de hát nem nagyon lehet megcsinálni egy ilyen filmet. Ugye pozitív gróf történetekből nem nagyon duskálunk a remek művekben. Valakik a haladó hagyományt...
Ahogy a Hídember, úgy a Vörös grófnő is.
Igen. Hát ezek nem szerencsés. Kudar. Nem szerencsés vállalkozások. Mindegy, de jó színészek voltak mindegyikben.
Igen.
Muszáj, hogy legyen haladó hagyományunk. Muszáj, hogy legyen valamilyen hagyományunk. Muszáj, hogy valamilyen közhelyeket tanítsanak az iskolákban. Hát ez így szokott lenni.
55-ben halt meg. Ugye, amikor a kultuszát elkezdték építeni, azt hiszem, hogy acél volt ennek az egyik hát motorja valamiképpen, legalábbis én az akkori tudásom szerint ez így történt. Akkor ugye kiadták az emlékiratait, és később, vagy talán ezzel egy időben kiadták Andrássy Katinkának a kétkötetes együtt a forradalomban, együtt a számüzetésben dolgait. Hogy ítélte őt meg az emigráció? Mert ugye arról beszéltünk, hogy Jászi Oszkár azt mondta, hogy az orosz vallás befolyása alá kerültél. Na de azután, hogy 49-ben szakított a rendszerre, illetve állítólag először Rákosi szakított vele, amikor bejelentkezett, hogy elmegy a perre tanúskodni Rajk mellett, és akkor a Rákosi megírta, hogy ez átállt az imperializmus oldalára, tehát onnan már az ő lemondása a nagyköveti posztról, hát hogy nem csak várható volt. Megbocsátotta neki a külföldön élő magyaroknak a közössége, vagy közösségei, Pali?
Károlyi emigráns megítélése attól függ, melyik emigráns csoportot nézzük. Károlyi ugye 1919 emigrációban volt, és mondjuk a befolyása csúcspontja az a 40-es évek eleje volt, amikor az angliai magyar emigráció kvázi vezérének tekintették, és aztán ugye kevesebb mint 10 év múlva újra emigráns lett, ekkor már nem lett aktív, hiszen betegeskedni kezdett, és még megírta felesége és mások segítségével, többek között egy neves angol A.G.P. Taylor segítségével a Faith Without Illusions, tehát a Hit Illúziók Nélkül című visszaemlékezését, amely tulajdonképpen a visszaemlékezései második kötete, vagy befejező kötete, egy nagyon érdekes és olvasmányos mű, bizonyos értelemben egyébként egy mítosz alakító mű, sok mindenről nem beszél, amiről beszélni kéne, elhallgat dolgokat, amiről egyébként meg talán érdemes lett volna beszélni, de ettől függetlenül a Borbándi Gyula köré gyülekezett, és Jászi Oszkárt, és Jászi Oszkárnak a meg nem alkuvó etikai hozzáállását követő szocializmusra hajló, de a marxizmust és a kommunizmust, és főképpen az önkényuralmat következetesen elutasító, történelmi hagyományokat ápoló politikának egyfajta alakjává tették Károlyit. Nagyon érdekes, hogy a Látóhatár című folyóiratban maga Jászi hozott össze már nagy betegen egy Károlyi emlékszámot, vagy akart összehozni, és igazából Károlyi ilyen értelemben megmaradt annak a polgári demokratikus őszirózsás forradalom vezérének, legalábbis ezt a képet őrizték róla, amilyennek mondjuk az angliai demokratikus emigráció szerette volna látni az országot. Tehát nem akarták vissza a Horthy rendszer. Tehát azért ne itt a keleti arcvonal bajtársi szövetségére gondoljunk, vagy a nyilasok leszármazottaira, olyanokra, mint a volt veje, akivel igen mostohán és igazságtanul bánt Szabó Zoltán, vagy éppen Cigány Lóránt, vagy éppen Csész Szabó László. Tehát az emigráció legjobbjai, egy Borbándi Gyula, ők a Károlyi Mihályban ugyanazt a szimbólumot látták, mint mesterükben Jászi Oszkárt. Arra is tettek kísérletet, hogy 1918 októberét és 1956 októberét összekössék. Természetesen zavarta őket a Károlyi féle kultusz, amit a Kádár rendszer kialakított. Tegyük hozzá, hogy ugye maga a hit illúziók nélkül jóval később, csak a 70-es években jelentek magyarul, és hát pontokkal, tehát volt, ahol kihagytak. Ahogy nem engedték a monumentális Károlyi levelezés első két kötetét sem cenzúrázatlanul, pedig igazán nagy történészek dolgoztak rajta, itt említsük meg Hajdú Tibornak a nevét, aki Károlyi Mihály életrajzát megírta 1978-ban, vagy említsük meg Litván Györgynek a nevét, aki szintén nagy őrzője és ápolója volt a Károlyi kultusznak. Tehát a befogadás a Károlyinak pontosan, ahogy Gyuri jelezte, egy ilyen politikai instrumentalizáció volt. Kellett, mert nem volt más. De csak azt kellett belőle, amit fel lehetett használni. Egyébként Kállai Gyula, tehát a népi szárnyi vezetője volt az egyik leglelkesebb károlyista, ő rendezte az újratemetést, ő rendezte a Károlyi kultusznak a különböző ügyeit, ugye az 56 utáni korai Kádár korszak egyik furcsa, nem minden tehetség nélkül való kulcsembere. És hát ez az agyonszeretés, ez bizony ártott Károlyinak, és 90 után, és főleg a 2000-es évek után, amikor a rendszerváltásnak az aurája tényleg és teljesen megfakult, akkor mint egy lázas betegség, amelyet egy ideig sikerült visszaszorítani, újra felújult, sőt kitört az a elementáris Károlyi gyűlölet, amely, ahogy jelezte Gyuri, tehát a bűnbakot találta meg, az ideális bűnbakot. Mert mire jó a bűnbak? Arra jó, hogy mindazt a mulasztást, mindazt a hibát, vagy éppen bűnöket, amelyeket egyesek elkövettek, akár abba a tekintetben, hogy nem védték meg Magyarországot, vagy hogy késleltették azt, hogy a társadalmi berendezkedés megváltozzon. Tehát ezeknek a hibáit, ezeknek a megalkuvásait mind háttérbe tudja egy hatalmas árulás mítosz szorítani. És azt gondolom, hogy ez folytatódni fog, hiszen ma világszerte egy olyan korszakot élünk, talán valamelyik korábbi adásban erről beszéltünk, ahol a gyűlölet és az árulás a kulcs szó abban, hogy hogyan szervezzünk politikai közösséget.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, Spíró Györgynek. A mai műsor szerkesztője Selmeci János volt, a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.